Ről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából. Újra megnyitotta kapuit az Avasi Kilátó kávézója Miskolcon. Új orvosigazgató dolgozik a Gyöngyösi Kórházban. Újfajta klubfoglalkozás indult el Sárospatakon. Ezek mai műsorunk főbb hírei. Tartsanak velünk! Kettő év szünet után újra megnyitotta kapuit az Avasi Kilátó kávézója Miskolcon. A borongolás idejére időzített újranyitás hatalmas sikert aratott, így közkívánatra mostantól minden héten 3 napon át újra várja vendégeket a város ikonikus helye. Lokálpatrióták a kávézót tovább szeretnék fejleszteni, ezért egy színvonalas közösségi tér megvalósításához gyűjtést indítottak, amelyet a Bükki Kör is támogat. A részletekről Ránk Mónika, az Avasi Kilátó kávézó menedzsere adott tájékoztatást.
Az eredeti terv az volt, hogy csak idéglenesen nyitjuk ki az ajtókat, a kapukat, de olyan jó volt a vízhang, és olyan jól érezte magát mindenki a kávézóban, mi is, hogy úgy döntöttünk, hogy a hétvégente a péntek, szombat, vasárnap nyitva vagyunk, azon az átmeneti időszakban is, amikor ezt a bizonyos projektet szeretnénk megvalósítani. Kezdeményezés végtelenül egyszerű, de persze vannak olyan részletek, amiket muszáj megosztani a nagy közönséggel, a hallgatókkal. A kilátó épülete gyönyörű szép. Minden éjszaka és minden este ott fénylik a fejünk fele. És én úgy gondolom, hogy egy ugyanilyen belső dizájn illik ehhez a külső megjelenéshez. Szóval kísérletet tennék arra, hogy kívül is és belül is egy csodásan szép, lenyűgöző kilátót tudjuk adni a nagy közönségnek, a vendégeknek, a miskolciaknak. Ez viszont olyan nagyon sokba kerül, hogy egyedül nem vállalom, nem tudom ezt finanszírozni, és ezért úgy gondoltam, hogy másokkal közösen, én is részt veszek természetesen ebben a finanszírozásban, de közösen hozzuk létre ezt a belső dizájnt. Egy nagyon magas minőséget, mindenképp világosat, és ez ellentétben van azokkal a képekkel, amiket eddig a közösségi médiába feltettünk, és sokakban hát ilyen visszás érzéseket is kelt, hiszen azok egy általában sötét vagy sötétbe hajló dizájnképek, de ott csak a minőséget szerettem volna ismertetni, úgyhogy nem sokára majd világos belsővel is teszünk fel képeken. Azért fontos a világos belső, mert óriásiak az ablakok, a napsütés folyamatosan átvilágítja az egész helységet, tehát nagyon-nagyon szép, és szeretnénk ezt a fényességet megőrizni.
A kávézó megálmodói a fejlesztések során szeretnék a belső teret megváltoztatni, és igényes, világos, illetve jobb minőségű bútorokkal kívánják növelni a vendégek komfortérzetét. A tervezett beruházáshoz 30 millió forint adakozásra lenne majd szükség. Burgony Pétert, a Bükki Kör tagját hallják.
A Bükki Körnek hanyományai vannak az ilyen jellegű gyűjtésekben. Maguk a tagok azok Miskolc városának elég jelentős turisztikai, vendéglátóipari képviselői, akik már azért letették a névjegyüket az asztalra jó néhány témakörben. És most megint egy olyan kezdeményezést igyekeztünk elindítani, ami hát a várost, illetve városlakóit szolgálják elsősorban. Ilyen volt régen nekünk ugye akkor, amikor a tapolcai barlangfürdőt ki kellett nyitni a téli időszakban, de még sok ilyen ehhez hasonló kezdeményezést igyekszünk támogatni a magunk módján. Az Avasi Kilátó az Miskolc egyik legfontosabb jelképe. Nem csak mi miskolciak ismerjük és szeretjük, hanem hát eléggé sokat hivatkozunk arra, hogyha valahol ez meglátszódik, maga a kilátónak a sziluettje is akár, az már azonosítható Miskolccal. Nagyon a világon nagyon sok ilyen kilátó van, de mondjuk például Magyarországon kifejezetten sok kilátó van. Viszont csak 3-ban van kávézó. És hát a miénk meg ráadásul azért minden szénybe pompázik az éjszaka, tehát egy olyan különleges közösségi helyszín, amit újra kell nyitni. Azokban a projektben szokott igazából részt venni a Büki kör, ami úgy kicsit olyan nehezen halad. És hát a kilátó azért már egy ideje készen van. Én szeretnénk azt, hogy ezt minél előbb visszakapják a miskolciak. Egy olyan közösségi tér formájában, ahol eddig is az eddigi hagyományoknak a alapján nem csak működtetnek egy kávézót, hanem ott azok az egyesületek, alapítványok is ugyanúgy meg tudnak jelenni, és amint ahogy az elmúlt időszakban többször ezt megtették, és ezáltal még inkább lesz kedvük esetlegesen a miskolciaknak felmenni a kilátóba. Legyen miért felmenni a kilátóba. Tehát nem csak az nagyon fontos, hogy évente azért most már több rendezvény van a Zavason, hanem azért is, hogy éppen hétközben akkor, amikor ez működik, akkor érdemes legyen fölmenni. Hogyha ide jönnek hozzánk a látogatók távolról, miskolciáknak a barátai, ismerősi, rokonai, de egyébként bármilyenféle fajta turista, az hétközben is el tudjon menni a kilátóba, és ott meg tudjon inni egy jó sütit, meg tudjon inni egy jó pohár Büki bort, vagy egy ásványvizet, mert hát azért küzdelmes felmenni ezekre a helyszínekre, mert rengeteg lépcső van, és akkor, amikor az utolsó lépcsőfokot is megmászok a kávézóba, akkor viszont jó leülni egy gyönyörű szép látvány mellett egy jó kávéra.
Mostantól dr. Vatti Jezdanher PhD tölti be a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház orvosigazgatói pozícióját, aki belgyógyász, endokrinológus főorvosként és orvosigazgató helyettesként már évek óta aktív szereplője az intézmény szakmai életének. Munkáját az elhivatottság, emberközpontú szemlélet és a gyógyítás iránti mély elköteleződés jellemzi. Új megbízatása fontos mérföldkő mind saját pályafutásában, mind a kórház életében. Dr. Vatti Jezdanher orvosigazgatót tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
2014-ben végeztem Szegeden az általános orvostudományi karon, majd itt kezdtem meg Gyöngyösen a Bugát Pál kórházban, a belgyógyászati osztályon. Itt töltöttem egyébként az egyetemi éveim alatt a harmadéves gyakorlatomat, és az a baráti környezet és légkör, ami itt fogadott, az elvarázsolt, és így választottam a gyöngyösi kórházat. Kaptam egyébként lehetőséget Wittmann professzor úrtól, hogy a Szegedi Tudomány egyes számú belgyógyászati klinikáján dolgozhassak, de végül is Gyöngyös mellett döntöttem.
Ugye Gyöngyös mellett azért is, mert hogy itt van a családi kötelék.
Igen,
másrészt
valóban.
Pedig ugye még azért van kettő testvér, aki szintén orvos.
Valóban. Az egyik ok az volt, hogy a családom itt él Gyöngyösen, a másik pedig az, hogy Gyöngyösen nőttem fel, ide jártam általános iskolába, középiskolába, gimnáziumba jártam.
Most egy érdekes dolog van, mert hogy ugye Szegedi Tudományegyetem, és ott fel lett ajánlva egy állás, és egy vidéki kórház. Most már azért van rálátás is. Mennyivel másabb egy vidéki kórház az ön szemével nézve, mondjuk egy nagyvárosi kórházhoz képest?
Most így utólag visszagondolva sokkal emberközelibb. A kórház egy méretarányos intézmény, és ebből fakadóan olyan pozitív előnyök vannak, hogy sokkal közelibbek az emberi kapcsolatok, illetve Gyöngyösi város az, ami lelkileg nagyon ide köt, illetve a Mátrának a szépsége, amiről nem tudok lemondani.
De 11 év, 2014 volt az a dátum, amit említett, aztán most már 2025-öt írunk. Ez alatt a 11 év alatt azért volt egy szép ív. Egészen mondhatjuk, hogy 25 április végéig orvosigazgató helyettes is, aztán most orvosigazgató is, tehát belelátott ebbe a szakmai területbe.
Igen, rezidens orvosként kezdtem meg a tevékenységemet a belgyógyászati osztályon, és pár hónapra rá már műszakokat vállaltam a sürgősségi betegellátó osztályon. 2019-ből tettem szakvizsgát belgyógyászatból, 2022-ben endokrinológia és anyagcsere betegségekből, 2023-ban lipidológiából, ez gyakorlatilag zsíranyagcserével foglalkozó tudományág, illetve 2024-ben obezitológiából tettem sikeres licencvizsgát. Az obezitológia ugye az a testsúly gyarapodással foglalkozó tudományág és annak a kezelésével, kezelési stratégiáival foglalkozó tudományág. Ezzel párhuzamosan 2019-ben a Budapesti Corvinus Egyetemen végeztem orvos közgazdászként, majd 22-ben a Soproni Egyetemen végeztem minőségbiztosítási szakon, és 2023-ban pedig tudományos fokozatot szereztem a Szegedi Tudományegyetemen, az Alma Materemben, az interdisziplináris doktori iskola preventív medicina alprogramban, prevenciós témakörben.
Idén márciustól egy újfajta klubfoglalkozás indult el Sárospatakon a Művelődésházában. A program középpontjában a játék és a közösség áll. Tudósítónk Koleszár Krisztián összeállítását hallják.
Régi elfeledett társasjátékok, vagy éppen modern parti és stratégiai játékokat mutattak be az újonnan alakult társasjátékklub alkalmával Sárospatakon. A Művelődési Ház új csoportja havonta szeretne összegyűlni, hogy egymásnak bemutassák játékgyűjteményeiket, megtanítsák a különféle játékok használatát, ezzel is erősítve a közösség szerepét, mondta el Markovics László programszervező.
Törekszünk arra, hogy a sárospatakiaknak és a környéken lévőknek folyamatosan új és megújuló program lehetőségeket kínáljunk, és egy ilyen alkalom kapcsán Durágyik Bence megkeresett minket e-mailen decemberi hónap folyamán egy olyan kezdeményezéssel, hogy szeretne egy társasjátékklubot indítani itt nálunk, a nagyvárosokhoz hasonlóan, mint ahogy Miskolcon, Debrecenben vagy éppen Budapesten ez szokás. Sikerült bevonzani egy kisebb közösséget szerencsére. Úgy gondoltuk, hogy itt a március első szombatját kitűzzük célul, és egy újabb alkalmat rendezünk, reménykedve azzal, hogy a szombati nappal még több családot, még nagyobb közösséget tudunk bevonzani.
A klub megálmodói és tagjai bíznak benne, hogy a mai virtuálissá váló világot ellensúlyozni tudják foglalkozásaikkal, amely személyes jelenlétre épül, a közös gondolkodás, tervezés és a játék adta közös öröm jellemzi. Durányik Bence játékmester játékgyűjteményét mutatta be az első foglalkozáson.
Az egyetemen kezdtem el játszani, és nagyon megszerettem ezt. Aztán a Covid időszak idején, 2020-ban, ahogy Sárospatakra költöztem hozamosabb ideig, akkor ez hiányzott nekem, és elkezdtem gyűjteni ezeket a játékokat. Baráti társaságom is nagyon örült neki, hogy akkor lehet játszani ezekkel. Szívesen tanítottam ezeket a játékokat, egyre több embert bevontam ebbe, és láttam, hogy mennyire hiányzik az embereknek ez, hogy összeülni személyesen. Fel is van csoportosítva, hogy kihozzuk ide őket. Vannak a könnyedebbek, közepesen összetettebb játékok, ami ilyen főbb három csoport, de két személyeseket külön sorolnám, ami kifejezetten két személyre megalkotnak. Akkor a parti játékok, amit érdemes nagyon sokan, rövid játék, nagyon egyszerű szabályokkal bárki megértheti, és akkor az a lényeg, hogy összeüljünk és jól szórakozzunk, főleg ezek alapján csoportosítom. Nagyon sokféle játék van már manapság, rengeteg új mechanizmus, már nem csak egy dobókocka, és eldönti a dobókocka helyettem, hogy mennyit lépek, rengeteg döntést lehet hozni benne, parti játékok vannak, ahogy mondtam, ezek a komplexebb játékok, amiben stratégiákat alkothatunk meg, mindenki megtalálja magának megfelelőt.
Végül az időjárásról. Holnap általában derült vagy gyengén felhős lesz az ég, de a fölénk érkező szaharai por miatt szűrtebb lehet a napsütés, csapadék nem várható, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 16-18, napközben aztán 33-34 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. június 4-én szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Viszlát, kedves, nélküled szebb lesz, több nem vár, búcsúzunk már. Veled a percek éveknek tűntek, de új nap virrad rád és rám. Hazudtál végig, hogy majd az égig eljutunk, csak átadtál. Mámorban csillogó szemed, mások a csint, csak játékszer kell megint. A klubban voltunk hajnalig, szólt a swing, a jazz, egy kislánynak túl nagy kaland ez. Volt egy-két csábító táncmozdulat, kihívó testbeszéd, kacéran kedves, szívem ne remélt. Fa-fa-fa-tán, tele-papna. Csak játék szerkel megint. Azt gondoltam tegnapig, hogy benned is van szív, nekem dobog új életre hív. Sok szív lesz még áldozat, ha űzöd az álmokat. Én dalban mondom el, hogy már nem érdekel. Nem lesz könnyebb, ha sok-sok könnycsepp pereg le az arcodon. Viszlát kedves, most búcsút intek, a rossz emlék is elmúlt már. Volt úgy kedves, hogy majd szebb lesz, de állarcolt, lehullott már. Mámorban csillogó szemed, másra kacsint, csak játék szerkel megint. Mámorban csillogó szemed, másra kacsint, csak játék szerkel megint. Pam 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 pam, lebdik tap 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 tap.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! A mikrofonnál a szerkesztőt, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Családi napot tart pünköst hétfőn a több mint 30 éves egri lokálpatrióta egylet. Történelem versenyt és megemlékezést tartott ma a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium. Kulturális, turisztikai, gazdasági és szociális kérdések megoldásában is lehetőséget kínálnak Nyíregyháza testvérvárosi kapcsolatai. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Nyíregyháza sokszínű testvérvárosi kapcsolatai jelentős előnyökkel járnak, mind gazdasági, mind kulturális területen. A vármegye székhely szoros együttműködést ápol többek között Ungvárral és Zsesóffal. Ezek a kapcsolatok nem csak kulturális és turisztikai együttműködésekben, hanem a gazdasági fejlesztésekben és szociális kérdések megoldásában is lehetőséget kínálnak a tapasztalatcserére és közös projektek megvalósítására. A részletekről Podlovics Rolandot, Nyíregyháza alpolgármesterét hallják.
Most is vannak futó projektjeink a szociális területen, ez az Erasmus EPAC például, ugye, amely olyan megoldási javaslatokat, jó gyakorlatokat vizsgál meg, Európa szerte több város is benne van ebben a projektben. Ezek alapvetően szoftos projektek, tehát nem jellemző, hogy ingatlan fejlesztés vagy egyéb beruházás társulna hozzá, de olyan is van egyébként. De például a nyugdíj korhatár előtt élők, akik már közelednek a nyugdíj felé, közelednek ahhoz az időszakhoz, amikor a munkavilágából kiszakadnak, milyen programokkal lehet segíteni az átállást, hiszen tudjuk jól, hogy mindenki a munkahelyébe már készül, már igazából a nyugdíjas éveket, hogy fogjuk megvalósítani, de az átmeneti időszak azért egy terhelt időszak lelkileg is az ember számára, és ezekre különböző jó gyakorlatokat vizsgálnak például ennek a projektnek a keretében. De gazdaság fejlesztési területeket, ha vizsgáljuk, és ebben például a Save for Talent, az most futó projektünk, ahol például Zsesóf testvérvárosunkkal együttműködésben, de Púla település is benne van. Olyan jó gyakorlatokat nézünk, amelyek a fiatalok itthon tartása, tehetséggondozás, vállalkozóvállás segítése. Tehát azok a kihívások, amelyek nem csak Magyarországon, de az európai országokban is nagyon fontos, hogy a fiataljainkat itthon tartsuk, a gazdasági életbe bevezessük. A Bockai utca 25 szám alatti ingatlannak a fejlesztése is megvalósul benne, egy helyi védett épületről van szó. És azt gondolom, hogy ez egy tükörprojekt, Szatmár népetében is történik egy ingatlan fejlesztés. Azt gondolom, hogy ez jól mutatja, hogy ezekből az egyébként jellemző módon szoftos, tehát ilyen akcióterveket, jó gyakorlatokat bemutató pályázatban van, aminek van infrastruktúrális fejlesztési eleme is. És egy hasonló egyébként pedig Kassával van egy ilyen együttműködés. kérdésünk, ez a interregben szintén, ez pedig ugye a innovatív vízmegtartási módszereknek a bemutatása, vizsgálata, amelyben ugye a Kossuth utcán nem olyan régen fejeződött be 5 darab csapadék víztározónak a létesítése.
A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából egy történelmi emlékverseny lesz itt most az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégiumban. Avasi Judit, az intézmény magyar nyelv és irodalom és történelem szakos pedagógusa, aki ezt, ahogy mi már itt a riport előtt beszélgettünk, évek óta rendezi, szervezi. Egyáltalán mikortól van ez a történelemverseny?
13. éve szervezzük meg a Nemzeti Összetartozás napján történelemversenyünket. Ez egy országos, sőt mondhatjuk, hogy Kárpát-medencei történelemverseny, hiszen rendszeresen visszatérő versenyzőink a felvidéki Rozsnyó gimnáziumából csapatok. A történelemverseny megnyitója az tulajdonképpen egy iskolai megemlékezés, és aztán indul a verseny írásbeli, majd szóbeli fordulója. Hagyományosan a verseny témái között Kárpát-medencéhez kapcsolódó témákat válogatunk. Idén a kárpát-medencei népmozgások, kényszermigráció a téma, és ehhez kapcsolódnak az írásbeli feladatok, és majd a szóbeli forduló feladatai is.
Itt most 9-től 12. évfolyamig bárki jelentkezhet?
A középiskolai korosztályok közül bárkik jelentkezhetnek, és két fős csapatokban versenyeznek, hogy így támogassák is egymást a résztvevők, csapatversenyez.
Évek óta tanítod mind a két tantárgyat, most az lenne a kérdésem, hogy most a versenytől függetlenül is hogy látod a diákok hozzáállását a Trianon témakörhöz egyáltalán? Mennyire értik, mennyire azonosulnak, érzékenyek a témához?
Biztosan szerencsém van, mert én főleg olyan diákokkal találkozok, akik nagyon is jól látják, hogy ez a több mint 100 éve történt esemény igazából napjainkra is hatással van, és nem gondolják azt, hogy ez egy lap a történelemkönyvből, hanem ugye sokszor érzékelik maguk is, hogy ehhez igenis közünk van, és hát fölismerik, hogy ez erre emlékezni kell továbbra is.
Az idei 2025-ös versenyre, ami perceken belül kezdődik, honnan érkeznek csapatok?
Hát nagyon széles a paletta. Budapestről például 4 csapat is jelentkezett, köztük a Budapesti Szilágyi Erzsébet gimnázium csapata, de jönnek még csapatok Kisvárdáról, Fótról, Rozsnyóról, ahogy említettem, Jászberényből, és például Balassagyarmatról több csapat is érkezik.
És a Szilágyinak saját csapata is lesz?
A verseny tisztasága érdekében szilágyis csapatok nem indulnak, bár igény volna rá, itt a gyerekek jelezték, hogy esetleg majd ezt gondoljuk át, de idén még nem indulnak szilágyis csapatok.
Az idén 30 éves egri lokálpatrióta egylet családi napot tart Pünköst hétfőn. Ez a családi nap, ez évek óta hagyomány, vagy melyek azok a programok, amelyek mindenképpen fontosak az egylet életében? Erről Habis László, az egyesület elnökét kérdezem.
Igazából már maga a Pünköst hétfő családi nap 30 éves, az egylet egy picivel idősebb, de azt mondhatom, hogy tehát a kezdetektől fogva fontos hivatásának tartja az egri lokálpatrióta egylet, hogy a családok ügyét is szolgálja, az egri családok ügyét, és ennek része, hogy számos városrészi és intézményi családi napot tartottunk az elmúlt években, de a hagyományhoz nagyon ragaszkodunk, hogy Pünköst hétfőn összejön az egylet tagsága. Szoktuk hívni a feltámasztói testület tagjait is, és az is hosszabb távon érvényesül, hogy a nagycsaládosok egri egyesületét is partnernek tekintjük. Például gyermekprogramokat az idén is szerveznek majd, hiszen várjuk az egyleti tagok gyermekeit, tagjaik, unokáit, úgyhogy ez is része a programnak.
Hol lesz ez helyileg pontosan?
A Tűzoltó Múzeumban lesz. Ott lesz 10 órakor, Kladiva Imre mutat be egy misét, az atya is hagyományos szereplője, résztvevője a rendezvényünknek, és utána lesz egy közgyűlésünk, majd a meghívottak egy közös ebéden beszélgetésen vesznek részt.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsetessék a Jézus Krisztus! Erdő Péter bíboros prímás főcelebrálásával Michael Wallace Benek érsek, Magyarország apostoli nunciusa, és Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, illetve a püspöki testület tagjai koncelebrálásával kedden Budapesten a Szent István Bazilikában háladó szentmisét mutattak be 14. Leó pápa megválasztásáért. A szertartás elején Erdő Péter bíboros köszöntötte a háladás egybegyűlteket, s mint mondta, valóban hálát adhatunk, hogy van pápánk, a gondviselő Isten 14. Leó személyben újra főpásztort ajándékozott a katolikus egyháznak. A szentmisében egyúttal áldást kérünk a Szentatya életére és szolgálatára. A homiliában elhangzott Leó pápa, amint a Sixtus kápolnában mondott első szentbeszédében is jelezte, hivatását úgy akarja megélni, hogy hitének és szolgálatának középpontjában Krisztust látja. Őt akarja megvallani, ahogy annak idején Péter tette Máté evangéliuma szerint, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Krisztus személyében még keresztények nem csupán egy prófétát, egy nagyszerű embert, egy szociális reformert vagy egy karizmatikus vezetőt látunk, hanem megvalljuk, hogy ő egyszerre valóságos Isten és valóságos ember. Ez a meggyőződés ragyog fel a János evangélium most felolvasott szakaszában, ott Jézus így imádkozik, a feladatot, amelyet rám bíztál, teljesítettem. Atyám, most te dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad a világ teremtés előtt. Ezek a szavak már előre vetítik a Niceai Egyetemi Zsinat hitvallását, amelynek 1700. évfordulóját az idén ünnepeljük. Nem szervetlen és önkényes hozzáfűzésekkel bővítette az egyház Krisztus és az apostolok tanítását, hanem ami csírájában jelen volt kezdettől fogva, az bontakozott ki a különböző korok kihívásai nyomán az egyház tanításában, fogalmazott Erdő Péter. Leó pápa nevének megválasztását főként azzal indokolta, hogy 13. Leó pápa példáját kívánja követni, aki egy változó kor új helyzeteire adta meg a katolikus hitválaszát máig szóló érvénnyel, emlékeztetett a bíboros. 2015 óta minden évben bírálatra küldik az Egri Főegyház megye borvidékeinek legjobb borait a pincészetek, melyek közül Ternyák Csaba érsek által vezetett 10 fős bizottság vakbírálattal választja ki azokat, amelyek egy éven keresztül az Egri érsek bora kitüntető címet viselhetik. Ficek László általános helynök elmondta, a katolikus egyházhoz a liturgián keresztül szorosan kapcsolódik a bor. Az oltári szentség alapanyaga a búzából készült kenyér és a szőlőből készült bor, a szentmisében imádság által Krisztus testévé és vérévé változik. A 11. éve meghirdetett pályázatra a hegyközségek előzetes bírálata alapján küldik el a bükki, mátrai, tokai és egri borvidék legkiváló borait, melyeket 9 kategóriában nevezhetnek. A borok az érseki palota turisztikai és látogatóközpontban megvásárolhatók és meg is kóstolhatók a palota pincerendszerének vezetett túrája alkalmával. Dr. Gál Lajos, az Egri érsek bora kiválasztás szervezője rámutatott, hogy a verseny kiírás során céljuk az volt, hogy az adott borvidék tipikus borai közül válasszák ki a legjobbjakat. Így például a Mátra területén a szárazfehér borok mellett a rozé a tipikus borfajta. Rámutatott, hogy az élet minden területén, így a borfogyasztás esetében is változás figyelhető meg. A fogyasztók az igazi élményt, komoly élvezetet adó borokat preferálják. A tömegborok és a vörösborok kereslete is csökkent, a bikavér azonban nem csak itthon, hanem külföldön is nagy népszerűségnek örvend. A felső magyarországi borrégió jól tükrözi az egész magyar borászat bor stílusait, a könnyű fehér bortól a legtestesebb vörösborokig minden megtalálható itt, emellett Tokaj a maga a bor különlegességeivel kiemelkedik a piacon. Lamport József, a Tumerer pince főborász elmondta, a kezdetektől neveznek borokat erre a versenyre. A pince hangsúlyosabban vörös borokat készít, ezért rendszeresen a bikavér és a vörös bor kategóriákban neveznek. Az idén az Egri érsek bora címet elnyert 2021-es évjáratú Egri Tekenőháti Merlot Grand Superior és Egri Bikavér Superior boraik számos nemzetközi borversenyen is rangos elismerést kaptak, ezzel is öregbítik hazánk és a borvidék hírnevét. Az Egri érsek Mise bora címet a Dereszla Kft. 2019-es 5 puttonyos Chateau Dereszla Tokai Aszú bora nyert el. Az elismerések átadása kóstolóval zárult, az Egri érsek bora 2025 címet 7 borász és bortermelő 8 bora viselheti. Bükk, fehér Prokai László Irsai Olivér 2021, Mátra, fehér Maróti Pince Mátrai Olasz Riesling 2024, Rozé Maróti Pince Mátrai Kék Frankos Rozé 2024, Tokaj, száraz Péter Pincészet Kft. Tokaji Arkusz Küvé 2021, Édes Royal Tokaji borászat Royal Tokaji Aszú 6 puttonyos kabar 2018, a Misebor Dereszla Kft. Sató Dereszla Tokaji Aszú 5 puttonyos 2019, és Eger Fehér Varsanyi Pincészet Debrői Háslevelű Superior 2021, Vörös Tumerer Vilmos Egri Tekenőháti Merló Grand Superior 2021, Bikavér Tumerer Vilmos Egri Bikavér Superior 2021. Május 15-én csütörtökön életének 99. évében elhunyt Csókai Károly jezsuita szerzetes. 1993-ban Kanadából hívta őt haza az újraegyesült magyar provincia vezetése, rövid budapesti és kárpátaljai szolgálat után Miskolcon lett plébános, és hittan tanított a Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban. Emellett lelkinapokat tartott, bekapcsolódott a kurszió mozgalomba, papok és szerzetesek lelki vezetője lett, lelkiségi könyveket fordított, kórházban fekvő betegeket látogatott. 90. születésnapján a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Ecclesia Hungaria díjjal tüntette ki. Csókai Károlyt június 10-én kedden 17 órakor búcsúztatják Miskolcon. Ternyek Csaba egriesek lesz a gyászmise főcelebránsa és a temetési szertartás végzője. A Katolikus Karitász a székelyföldi árvízi veszélyhelyzetre való tekintettel segélyprogramot és adománygyűjtést hirdetett, kéri, hogy aki teheti, csatlakozzon az általuk biztosított 2 millió forint értékű gyorssegélyhez. Erdélyben a Kovászna megyei térségben a vízszint több helyen kritikus szintre emelkedett, egyes gátak meggyengültek, hatalmas a probléma a Parajdi sóbányában és környékén, illetve 39 ezer ember számára ihatatlan lett az ivóvíz. Hívni lehet a 1356-os adományvonalat, ami alkalmanként 500 forintos támogatás jelent. Adományozhatunk online a karitász.hu oldalon a vészhelyzeti segítségnyújtás megjelöléssel, valamint banki átutalással a Karitász központi számlaszámára, a közleménybe azt írva árvíz kötőjel Kovászna. A számlaszám Raiffeisen Bank 120 111 48 kötőjel 00 12 45 34 kötőjel 00 1 aztán 00 00 8-as. Csepelényi biciklis családi emléktúrát szervez az egri lajosvárosi plébánia, konkrétabban a római katolikus plébánia mellett a maklári egyházközség és a felhőtlen gyermekkorért egyesület, amelynek időpontja június 14-e szombat lesz, méghozzá indulás 9 órakor, viszont a létszám lejelentése a kerékpáros jegy megvétele miatt a jelentkezési szándékot június 6-áig el kell küldeni a ronai.zoltan78@gmail.com e-mail címre. Június 14-én tehát lesz a Csepelényi biciklis családi emléktúra, amelyet Csepelényi György pálosrendi szerzetes életében fontos szerepet játszó településre Eger farmosra szerveznek. A szerzetes katolikus hitéhez való ragaszkodása miatt 1674. május 24-én a település határában fekvő szőke pusztán vesztette életét. A lajosvárosi templomtól indul a program, tehát június 14-én 9 órakor, aztán Maklári templom, Szihalom Kálvária, Mezőszemere Mária szobor, Eger farmos templom és az ottani vasútállomás, így az úti terv, 13 órakor lesz szentmise Eger farmos templomában. Az útvonal kerékpárúton, földúton és közúton halad keresztül, ezért kell terepkerékpározásra is alkalmas, jó műszaki állapotú bicikli, bukósisak, időjárásnak megfelelő öltözet, láthatósági mellény, valamint a saját fogyasztásra szánt folyadék és élelem. Nem teljesítménytúra, mindenkit bevárnak, ha kell, akár defektet is szerelnek. Úgyhogy elszántság, közösséghez való tartozás és magabiztos kerékpározási tudás kell még, aztán lehet indulni. A hazautazás majd a 15 óra 11 perckor induló vonattal lesz, pár perccel 4 óra előtt pedig visszaérkezés Egerbe. Június 6-a és 8-a között lelki gyakorlatot szerveznek Bencés szellemiségben, Sajó Pál falán a Szentlélek lelki gyakorlatos házban. Csend, ima, közösség, mit jelent Isten előtt csendben lenni, ez a mottója a lelki gyakorlatnak. Jelentkezni a szentlélekház@migorkat.hu e-mail címmel lehet. A lelki gondozói beszélgetések mellett gyónási lehetőséget is biztosítanak a szervezők. A részvétel költsége 19 000 forint. Június 7-én este 7 órától a Filharmónia Magyarország szervezésében jön az Orgonák éjszakája, amelyhez helyszínként Eger is csatlakozik, a Szent Bernát Ciszterci templom. A kezdés tehát este 7 óra, június 7-én fellépnek Faludi Zsuzsanna szoprán, Vágási Boglárka kürt és Birincsik Gergely orgona. Június 7-én pünkösszombaton este Szentlélekváró imaestet tart Csátorajóhelyen a hegyközi karizmatikus megújulás. Az összejövetel helyszíne a Szárhegy, Magyar Kálvária tetején lévő Szent István kápolna, ahol az este 7:30-11-ig tartó összejövetel középpontjában az eukarisztiál, emellett Szentlélek hívás és ünnepi szentmise szerepel a tervezett programban. Bővebb információ a hegyközi karizmatikus megújulás Facebook oldalán található, mindenkit szeretettel várnak a szervezők. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Az okos eszközök elterjedésével egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben. Egy mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget is ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Néha eltűnnék, hogy senki se figyel, nem törődnék mással, hiszen van, ami nem hogy el, mindig is itt van nálam, minden hangját elhiszem, de csak a zene kell nekem. Néha nem hallom, mi történik kívül, nem az én világom, mit ennem kell, az forró vagy kihűl.
régió sportja.
Újabb négy esztendőre Vladár Sándort választották a Magyar Úszó Szövetség elnökének. Közeledik a 33. Büki hegyi maraton. Bronzérmet szerzett a csehországi Poděbrádban megrendezett csapat Európa-bajnokságon a nyíregyházi gyalogló Helebrant Máté. Sorozatban másodszor bajnok a borsodabói Zemplén vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokságban az Ózd Sajóvölgye együttese. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Újabb négy esztendőre Vladár Sándort választották a Magyar Úszó Szövetség elnökének. Helyettesei sem változtak, a Debreceni Sportcentrum Kft. Ügyvezetője Becski András általános, Selmeci Attila pedig szakmai alelnökként támogatja munkáját. Első ízben egy paraúszó is tagja lett a testületnek. A paralimpiai bajnok Illis Fanni is bizalmat kapott. Közeledik a 33. Büki hegyi maraton. A terepfutó viadalt június 7-én szombaton rendezik meg. A részletekről Szűcs Istvánt, a Miskolci Maraton Klub Egyesület elnökét hallják.
A 33. Büki hegyi maraton az június 7-én szombaton lesz itt Miskolcon, a Csanyi-Külök Királysztoron kijelölt versenyközpontban. Gyülekezhetnek a futók, onnan fognak elrajtolni, és oda is érkeznek vissza. Egy 10,6 km-es körünk van, amiből a kismaratonosok egyet, a félmaratonosok kettőt, a maratonisták négyet teljesítenek, illetve a négy tagú maratonváltó is egy-egy kört teljesít ebből a körből. Van egy 3,5 kilométeres minimaratonunk, ez a gyerekeknek, idősebbeknek, kevésbé felkészülteknek ajánljuk, és ezt a minimaratont lehet túrázva, sétálva is teljesíteni. Szintemelkedés az a 10,6 kilométeres körön 330 méter körönként. Ez a pálya, ez 2012-től a hegyi maraton pálya, tehát aki már járt itt, annak ismerős, aki nem járt itt, az pedig óvatosságra intem, mert tehát egy körben még el lehet viselni a 330 méter, de négy körön keresztül ugye az már 4x330 méter, tehát nem egyszerű, nem könnyű a pálya. Általában a mi versenyeinket a Miskolc Egészség és Ifjúságért Alapítvánnyal és a Biennale Non-Profit Kft-vel közösen szervezzük már nagyon régen. Úgyhogy idén sem lesz másként, nagyon összeszokott csapatunk van, tudjuk egymást segíteni mindenféle téren, úgyhogy ahogy szokták mondani, a jó bevált módszere ne változtassunk, sem változtatunk. Nagyjából egy 15 fő akik hónapokon keresztül foglalkoznak egy-egy versennyel, ez azt jelenti, hogy az engedélyeztetéstől kezdve az érmek beszerzéséig, a befutó érmek megrendeléséig, tehát a rajtszámok, a nyomdai munkák elrendezéséig, a dekoráció elintézéséig, a versenyzői pólók, illetve a rendezői pólók megrendeléséig, tehát elég sokrétű a dolog, illetve ami talán a legfontosabb az, hogy a nevezések nyitás után folyamatosan beérkező regisztrációkat is kezelni kell, hogy a nevezéseket ezt a honlapunkon tesszük meg, erre van egy külön csapatunk, akik a nevezéseket koordinálják, rögzítik. Ez is egy komoly tétel. A sportszakmai részét is egy külön rendezőtársunk végzéti egyben a vezető versenybíró is. Ugyanakkor ugye a biztosítást el kell intézni polgárőrséggel, rendőrséggel, ebben az esetben csak polgárőrséggel egyeztetni a dolgokat, illetve hát a verseny napján, illetve a verseny megelőző napon, amikor építjük a versenyközpontot, akkor ez a 10-15 fő, ez 40 főre, 45 főre, 50 főre is kikerekedik, mert ugye a pályát is kell biztosítanunk, a pályán kellenek versenybírók, a pályán kell frissítőpont, azt is üzemeltetnünk kell. A versenyközpontban szintén kell egy célfrissítőpont, a pályafrissítőpont. Ugyanakkor ugye a folyamatos időmérési dolgokat rögzíteni kell, az eredményhirdetéseket folyamatosan rögzíteni kell, az eredményeket ki kell függeszteni. Tehát ha így nézzük, akkor a verseny hétvégén, tehát azon a péntek szombaton 45-50 fő dolgozik azért, hogy mind sikeresebb legyen a verseny.
Bronzérmet szerzett a csehországi Poděbrádban megrendezett csapat Európa-bajnokságon a nyíregyházi gyalogló Helebrant Máté. Most őt hallják.
A mi rajtunk délután 4 órakor volt az utolsó versenyszám, így nyomon tudtuk követni már reggel 7 óra 30-kor kezdődő versenyszámokat, akkor indultak a 35 km-es fiúk és lányok, és hát meglepetésre világcsúcs született már rögtön a legelején, hiszen 35 km-en az olasz gyalogló Massimo Stano világcsúcsa gyalogolt, és ez tulajdonképpen hatalmas tökést adott nekünk, mert előtte féltünk az időjárástól, mert hűvös időt mondtunk, vontak meg hatalmas szelet, de hát úgy voltunk elő, hogyha a világcsúcsot tudtak gyalogolni, ilyen körülmények között, akkor nekünk is jót kell menni, és hát ez sikerült is, hiszen a csapattagok magukhoz képest mindenki jól teljesített, és az elvárásoknak megfelelően tudtunk célba érni. Az előzményhez még hozzátartozik, hogy egy hónap ezelőtt az országos bajnokság nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, de nem csüggettem, mert az edzések nagyon jól mentek, tudtuk, hogy jó formában vagyok, csak akkor még nem voltam csúcsformában, a gyorsaság hiányzott. Viszont az elmúlt hetekben az edzések tényleg olyan jól sikerültek, hogy nagyon optimista voltam, tudtam, hogy jó formában vagyok, és ez már az első kilométerektől érződött, mert olyan köridőket mentem, olyan alacsony pulzussal, ami megnyugtatott, és tudtam, hogy ezt végig bírni fogom. Voltak a verseny közben holdpontok, de az volt a szerencse, hogy a csapattársam, Venyercsány Bence, meg pont azokban a körökben volt erős, amikor én gyenge, és pont fordítva is így volt, és így tudtuk húzni egymást, ami tényleg egy igazi csapatmunka volt, és ez nagyon kellett ahhoz, hogy ezt a csapat bronzérmet megszerezzük. Illetve a harmadik csapattársunk, Tóth Norbert, aki egy fiatal székesfehérvári gyalogló, ő is egész jót gyalogolt magához képest, és ez a három eredmény, ez kellett ehhez a bronzéremhez. 15 kilométerig nem is gondoltuk arra, hogy most hanyadikak vagyunk. Először a 15 vagy 16. kilométerben kiabálták be kintről, hogy a negyedik helyen állunk a finnek mögött, és pont azt a finn gyereket kellene megelőzni, aki pont előttünk volt egy 40-50 méterrel. Szóval az utolsó 5 kilométeren tényleg Bence is meg én is vérszemet kaptunk, és ott kezdődött el igazán a csapatunk. Az egyik körbe Bence ment elől, következő körben meg én, hogy így próbáljuk húzni egymást, és nem egymás ellen versenyeztünk, hanem a csapatért versenyeztünk. Az utolsó 20 méteren, amikor meg már megelőztük a finn gyalogló ellenfelünket, akkor meg már felszabadultan tudtunk hajrázni egyet. Másodpercre pontosan egy időnk lett, de a célfutó engem hozott ki előrébb, így én a 13. Bence meg a 14. helyen végzett, és mikor célba érkeztünk, akkor rohantuk oda a csapattársak, és kiabálták, hogy megvan a harmadik hely, és akkor szabadultunk fel igazán. Ez mindenképpen kellett az egész szakágnak, meg az atlétikának is. Tudtuk már előtte, hogy ilyen még nem volt, hogy a magyar férfi gyaloglásban három ilyen jó formában lévő versenyző van egy időben. Ezt mindenképpen ki akartuk használni, és ez sikerült is. Hát bízunk benne, hogy ez a jövőben a szakág előre mozítását fogja jelenteni. Nekem személy szerint nagyon nagy motivációt jelent a jövőre, hogy azért már be kell valami, nem vagyok fiatal, és 36 évesen is az egyéni csúcsom közébe tudtam kerülni. Ha az elején kicsit bátor vagyok, akkor még talán egyéni csúcs is lehetett volna, de a jövőre nézve ez mindenképpen pozitív, hogy ilyen erős vagyok. Az év hátra levő részét meg ezután meg kell beszélnünk Józsbával, mert folyamatosan nyomon kell követni a világranglistát a tokiói világbajnokság miatt. Az szeptember közepén lesz, és mivel a versenytávok jövőre megváltoznak, a 20 km és a 35 km lekerül, helyette félmaraton és maratoni táv lesz, ezért jövőre az Európa-bajnokságon maratoni távon szeretnék indulni, oda viszont kvalifikálni kell magunkat, és az első olyan kvalifikációs versenyt októberben fogják megrendezni, és most igazából ezen gondolkodunk, hogy mi legyen a prioritás a tokiói világbajnokság szeptember közepén, vagy októberben egy jó kvalifikációs verseny a jövő évi Európa-bajnokságra.
Sorozatban másodszor bajnok a borsodabaui Zemplén vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokságban az Ószt Sajóvölgye labdarúgó csapata. Bene Attila játékos edzőt hallják.
Jó kimondani, újra egy bajnok csapatunk van, és bajnokok lettünk, és ideje korán, hál' Isten, tehát már ugye, ha jól számolom, akkor a 4 forduló a végelőtt már megint bajnok vagyunk, és ez örömteli, és az első számú célunkat elértük, de mindenki tudja, hogy még van egy másik számú célunk is, ugye az NB3-ba való feljutás, és most a következő célunk ez lesz, és mindenben próbunk ezért tenni, hogy sikerüljön is. Nyilván ez egy részsiker, nagyon fontos siker, de még csak részsiker, mert igazából majd akkor lesz majd a igazi öröm, szerintem mind a csapat, meg mind a város számára, hogyha a feljutást meg tudjuk majd ünnepelni. Százalról meg annyit szeretnék mondani, hogy hát mi minden szezon nagyon nehéz, és minden bajnoki címelése nagyon nehéz, és nagyon sok feladattal jár, és nagyon büszkék a csapatra, hogy ezt megint el tudtuk élni, ezt a nem kis teljesítményt, hogy megint bajnokot tudtunk lenni, ráadásul veretlenül. Mindenkinek gratulálok, az egész csapatnak, a stávnak, a vezetőknek, a városnak, mindenkinek köszönjük is, mert ez egy közös siker ennek a szezonnak a bajnoki címet, ez most a közös siker volt is. Mindenkinek köszönjük szépen.
Bene Attila beszélt az osztályozóról is.
Tavalyi rájátszás meccsünk az nagyon nehéz volt, mert tényleg sokat kellett úgymond idézésen sakkozni, hogy akkor most hogy legyen, mint legyen, mert ugye négy idősebb játszhatott a csapatban a keretben, és ugye csak fiatalok lehettek, mi a másik csapat voltunk a putnoknak. Most nyilván a szabály most tényleg most ez elhárult előlünk, tehát igazán most az egész keret játszhat, és én úgy gondolom, nem lesz könnyebb ez a rájátszás. Jó csapatunk van, nem lesz könnyű. Mindenkinek maximálisat kell hoznia, mindenkinek oda kell tennie magát, munkában, teljesítményben, és akkor ezt a célt elérhetjük. Ugyanolyan nehéz lesz, mint a tavaly, tehát nem lesz egyszerűbb sem.
Most pedig Zimányi Ádám játékost hallják.
Sokkal jobb érzés, mint a tavalyi, ugyanis tavaly sajnos kiderült, hogy nem a fix csapat játszhat, mivel tartalékcsapatnak számítottunk. Ebbe az évben már nem így van, játszhat mindenki. Úgyhogy a hátralévő meccseket annak próbáljuk majd betudni, hogy felkészüljünk maximálisan az osztályzóra, és azt is sikeresen vegyük, és kivívjuk az MB3-as tagságot. Azt gondolom, hogy a fiatalok megállták a helyüket, akik játszottak, azokról kiderült, hogy maximálisan számíthatunk rájuk. Ez bizonyítják hétről hétre, az idősebbek köztük én is próbáljuk őket segíteni. Azt gondolom, hogy a csapatban jól van fiatal és az öregek aránya, úgyhogy maximálisan teszi mindenki a feladatát.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Rainy days, never say goodbye.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátorról